látványokat, hogy 1958. 28. március 21-től van hivatalosan Magyarországon felelőssége. Aztán itt, ahogy nézem a fiatalokra eltekintve a jelenlévőket, utána ebből a fekete-fehér tévéből országos hálózat lett, aztán egyszer csak valamikor ez nem tudok jobban 72-ben egy színes 70. Mondjuk 70 körül kiszínesedett a televízió és színes tévé volt. Aztán az is egy hálózattal elérte a célját, és akkor eljutottunk oda, hogy most már itt egy kisebb körbe itt a klubba is, hogy 10 éve beszélgetünk arról, hogy ne analóg legyen a televíziós műsorsugárzás, hanem legyen digitális. És valójában még nem jutottunk ennek a történetnek a végére, de a technikai fejlődés oda jutott, hogy most arról fogunk egy előadást itt a Pétertől hallani, hogy van háromdimenziós térhatású televízió. Ő már többször, de néha én is láttam, mi ott is mentettük meg, hogy Győrbe az egyetemen volt egy konferencia, és ott volt vagy 6-8 szív, aki be is mutatta a 3D-s. Hát legtöbbször azért csak klippeket, de létezik a 3D. És olyan jó korba él most, hogy az egyetemi diplomáját ebből a témából készítette el. Az egy nagyon szép vastag anyag, nem lenne rá időnk, hogy meghallgatjuk, de készült egy prezentáció, és ezt várjuk most kíváncsian, hogy ez a 3D, ez hogy is van, és mint is van, és főleg, hogy lesz ez majd. De a lényeg az, hogy nekem ez a legnagyobb tanúság, most nem sütni akarok, hogy amikor a konferencia után hallottam ezekről a dolgokról, akkor kiderült, hogy a 3D az korán sincs olyan messze, mint amennyire úgy nem is gondolunk rá, hogy egyszer ilyen is lesz. Hogy szól a történet, azt pedig akkor kérdezem mondjam. Utána lesz alkalmunk majd ezt.
Köszönöm szépen először is a meghívást és a lehetőséget. Nem tudom, meg tudok így beszélni, nem a mikrofonát, lehet-e hallani így hátul rendesen. Ilyen hangerőben meg tudok. Üdvözlöm a kedvét, a Péter vagyok. És a Széchenyi István Egyetem MSZT-s, most lettem MSZT-s hallgatója, és ahogy tolmásul elmondta, a 3D TV szolgáltatás bevezetésének lehetősége kábel televíziós hálózatokon címmel írtam szakdolgozatomat, PSZ-én. Vári Péternél, lehet ismerős a neve is többeknek, aki az Antenna Hungáriánál dolgozott, illetve külső konzulensemként Kucz József, a Magyar Telekom műszaki igazgatójánál. Hát ez a 2009-es év vége és a 2010-es év kétségkívül újra a 3D éve lett. Azért mondom, hogy újra, mert ez nem a mostani kornak a technológiája, tehát ez már korábban is létezett, és el is fogom mondani, hogy milyen lépésekben indult meg ennek a fejlesztése, a 3D-nek a kialakulása és a elterjedése. Ugye a filmgyárak elárasztanak bennünket manapság térhatású filmekkel, legtöbbször a moziba találkozhatunk velük, és ezeknek a úgymond kiváló filmeknek a minősége és az érdeklődés bebizonyította, hogy van igény az otthoni televíziózásra, filmezésre és műsorszórásra is lenne igény három dimenzióban. Röviden a tartalom, miről szeretnénk beszélni. Ugye a történeti vezetésről, egy kicsit a térlátásról is. Itt ezt nem lehet elkerülni, hogy meg lehessen érteni, hogy hogyan is látunk mi emberek háromdimenzióban, és a mindennapi látásunk az tulajdonképpen háromdimenziós, és hogy alakul ki ez a háromdimenziós látás. Illetve utána rátérnék a 3D műsorterjesztésre, a megjelenítési technikákra, a megjelenítő eszközökre, majd az átviteli megoldásokra, átviteli formátumokra, tömörítési lehetőségekre, hiszen itt már digitális műsorszórásról érdemes beszélni. Ugyanis az 1970-es években volt egy kísérlet Los Angelesben erről, hogy megpróbáltak erről is lesz, hogy analóg módon, úgymond analóg háromdimenziós adást indítani, hát ez kevés, tehát nem jutott alkalmazásra, és nem terjedt el, úgymond ez elbukott. Röviden felszóltam pár részszámot. Hogy pontosan a háromdimenziós filmezés kezdete, mikor kezdett, azt senki nem tudja pontosan megmondani. Az embereket a sztereoszkópia az időszámításunk előtti 300-as években is már érdekelte, Euklidi Eszkiden is rájött, hogy hogyan is érzékeljük mi emberek a háromdimenziós világunkat. Kutatásai szerint a szemünkkel kicsi eltérő képeket látunk, perspektívában eltérő képeket, és ebből a két képből az agyunk olvasztja össze ezt az egyetlen egy háromdimenziós képet. Tehát ugyanakkor ezt már tudták, hogy két különböző perspektívájú képet, és az agy számolja ki ebből a távolságot, a mélységet. Fontosabb előrelépés csak az 1838-as, 39-es években történt, mikor Sir Charles Wheaton, angol tudós, szabadalmaztatta a sztereoszkóp nevű berendezését, vagy ahogy ő is hívta, a reflecting sztereoszkóp. Ez nagyjából így nézett ki, ahogy a kis képe nem tudom mennyire látható. Ez egy két ábrát alkalmazott, és egy ilyen megjelenítettük kiközvetítette az ember szemébe azt a két képet külön-külön. Ugye a két perspektíva tulajdonképpen. Tehát itt még rajzolt ábrák voltak 1930-as évek. Ugye a fényképezés kezdete is lassan alakult ki. És akit nem írtam fel, David Brewster neve, aki szintén letett úgymond a névjegyét a sztereoszkópiában, ugyanis ő egy könyvet írt arról, és lefektette az alapelveit ennek a sztereoszkópiának. De ő tulajdonképpen megkérdőjelezte Wheaton elsőbségét ennek a binokuláris térlátásnak a felfedezésében, tehát ők nem voltak jóban, riválisok voltak egymással. De ő egy könyvet írt erről tulajdonképpen. A sztereoszkóp szó, a sztereoszkóp gondolom önök bizonyára biztos, hogy ismerik. Ez a görög eredeti szó, és a angol solid seeing szavakból áll össze, valóságos nyersforításban, valóságosan látni. Tulajdonképpen ezt jelenti. Itt erre az alsó ábrára még annyit mondanék, ezt nem írtam bele, de ez a berendezés ez nem terjedt el, helyette inkább ez vált népszerűvé. Ez Oliver Wendell Holmes és Joseph Bates-nek a szereó nézegetője, és ebben ezeket a diaképeket úgymond cserélgetni lehet, és háromdimenziós képek megjelenítésére alkalmas. 1935-ben mutatták be az első színes háromdimenziós mozi filmet, és az 1950-es években úgymond egy aranykora kezdődött a háromdimenziós mozi filmeknek. 1952-ben ezzel a Vanadevil nevű háromdimenziós filmen indult ez a láz. Nagyobb lépésekben, tehát itt sok mindent lehetne említeni, erről több könyv is íródott a háromdimenziós történetéről, tehát röviden mondanám a következő lépéseket, hogy az IMAX 3D, amit manapság is ismerhetünk, ez a polarizációs háromdimenziós technológiát használja, amiről lesz még szó, illetve az 2009-ben az Avatar 2009 végén jelent meg, ugye, ami világsikert hozott úgymond a 3D-nek, és világméretekben terjedt el, úgymond a emberekhez jutott. 2010-ben Dél-Koreában egy 24 órás háromdimenziós Full HD csatorna indult. Illetve ami kiadtam képet, az 1922-ben Lawrence Hammondnak az első mechanikus hátterje, a manapság használt televízióknak a szemüvegeinek az alapelvét használjuk, úgymond egy ilyen csaptávlaszerű mintaforgót, mindig kitakarta az egyik szemünket, ezáltal az egymás után vetített nézett képeket háromdimenzióban látták az emberek ezzel a szemüveggel. Csak ez mechanikusan forgott, úgymond nem egy monokróm LCD kijelző volt, amit manapság a televíziók használnak. Ugye a térlátásról az angol nyelvű irodalom kétféle mélységinformációs forrást jelöl meg. Tehát, hogy egy szemünkkel is érzékeljük a teret, de ugyanakkor mind a két szemünk is kell a térlátáshoz. Egy szemünkkel ugye egy szem szükséges hozzá, tehát nem kell mind a kettő szemünk párhuzamosan összhangban működnie. Ezek tipikusan a mozgásipar alatt is, erre a legjobb példa, amikor autóban ülünk, ugye, és akkor a közeli tárgyak hamar elsuhannak, a távoliak pedig lassan haladnak. illetve a takarási viszonyok, tehát a hátán lévő tárgyak, ezek egyértelműek, a perspektíva, a textúra is jelenthet olyan háromdimenziós mintát, illetve a fények és az árnyékok is jelenthetnek távolságot és mélységet. A kétszemes látásnál viszont mind a két szemünkre párhuzamosan és összhangban szükségünk van. Szem körül 12 izom található, és ezeknek összhangban kell működnie. Így akinek ez nem tökéletes, tehát mondjuk szemtengelyfejlődés van, az lehet, hogy sztereóvak. Az a népesség olyan 5-10%-ára igaz, hogy ők nem képesek teljesen három dimenzióban látni a világunkat, és így nem is képesek teljesen a három dimenziós televíziónak a megtekintésére. Ennek a két fogalmat, a retinális diszkvalitás, ez tulajdonképpen azt akarja, hogy a szemünkkel kicsi eltérő képet látunk, és ezeken a tárgyak úgynevezett elcsúszásban vannak egymástól, illetve valamelyek takarják egymást. Amelyek tárgyak takarják egymást, tehát megegyezik a két szemmel látott tárgynak a helyzete, azok tulajdonképpen a fókuszát, amire ráfókuszáltunk a két szemünkkel, az a tárgy lesz, illetve az ettől távolabb és hátrább eső tárgyak, azok lesznek a közelebb és ugye távolabb, és ezek elcsúszásban lesznek, úgymond. Tehát ezek nem egyeznek meg a két helyük, hogyha egymásra helyezzük a két szemünkkel által látott képet, ezeknek a helye nem egyezik meg. Konvergencia, azok a szemnek a vergenciális mozgása, tehát az összetartása és a széttartása, úgymond, a távollátást és a közellátást szabályozza. Tipikusan a háromdimenziós látásnak a hatásfoka az olyan 7 cm-től olyan, hát ez változó 30-50 méterig hatásos. Tehát annál távolabbra már inkább olyan közelít a két dimenzióhoz a látásunk. Persze ehhez ugye a szemünknek mozognia kell, tehát az izmoknak mozgatnia kell a szemet. És minél közelebbre nézünk, annál lassabban állnak be a szemek, és annál fárasztóbb. És ugye a bardzsítás az elég kellemetlen érzés, tehát nem nézhetünk akármilyen közelre. Ezáltal majd lesz róla szó, hogy milyen határai vannak ezeknek a háromdimenziós televízióknak. Érthető módon ilyen képeket tettem össze az egyszemes mélységinformációs forrásokról, ugye a mozgásukorra azt is, illetve a légi perspektíva, mi a perspektíváját tartálja, hogy a fény szóródása miatt a távoli tárgyak ugye homályosak, tehát mint egy köd lenne, ugye távolban ugye ebbe a közbe elvesznek a tárgyak, tehát ez is a mélységet, a távolságot jelenti. Számítógép és önfikában a distance from-nak is nevezik, tehát azt is alkalmazzák a mélység a háromdimenziós grafikának, a háromdimenziónak az érzékeltetésére, illetve a perspektíva és az ismert tárgy, tehát ismerjük egy tárgynak a méretét, nyilván ez meghatározza azt, hogy milyen távol is van, a tanult látásunk is befolyásolja ezt a folyamatot, illetve ugye a textúra is tartalmazhat némi mélységet, forrás mélységi információkkal, és az árnyékok is fények, mint felsorolásban megtartó volt. Ugye a két szemünk által látott kép, ez is, ha feltételezzük egy valóságos általunk látott kép, egy valódi 3D jelenet, akkor ezt a szemünk ugye két-kétdimenziós képként vetül rá a retinára. A két szem távolsága átlagosan 65 mm, ez egy átlagos pupilláris távolság az embernek, vagy interokuláris távolság, ezt a szemét meg szokta mérni. Itt valójában az első képen a két szemes látást próbáltam egy ilyen jobb ábrával érzékeltetni. A Weissmuller-kör az tulajdonképpen arról szólt, hogy itt látható ez a szürke volt, ez a fókusz, általános fókuszáson, és ezek a körön helyezkedő pontok az elméletben a két képen egymásra helyezve ugyanazon helyen helyezkednek el, tehát ezt hogy ez válnak be a két szemen. Ez csak egy elméleti kör, valójában ez valahogy így néz ki, tehát egy szélkörűségben nyitott és horopternek nevezik ezt a helyeséget. Ezt a horoptert összefogó szendvicsként összefogó két mezőt, a közelebb és távoli tárgyakat láthatjuk ebben a mezőben, és ezeknél közelebb és még távolabb helyeken pedig kettősen lát az ember, de ezt minden napjainkban nem veszük észre. Ennek a jelenség neve pedig diplópia, erre mindjárt lesz is egy ilyen magyarázat, hogy mi az. Ugye a szemeinkkel most önök rám fókuszálnak, és hogyha az ujjukat most pont a szemük két szemük elé helyeznék, ezt akár most is megszületik, akkor hogyha továbbra is rám fókuszálnak, kis észre fogják venni a szemükből, vagy az ujjukból kettőt fognak látni, úgymond. mivel rám fókuszálnak, és ez már kiesik abból a panommezőből, vagy zónából, ami a háromdimenziós térlátásnak a határa éppen. Tehát ha most rám fókuszálnak, akkor mögém látnak, háromdimenziósnak közelre egy picit, és hogyha nagyon közelre tettük az újjukat, akkor kettősen fogják látni, ha továbbra is rám fókuszálnak. Ez a jelenség ad lehetőséget arra, erre a jobboldali Magic Eye, vagy autoszereogramok néven ismert képnek a nézésére, ugyanis hogyha a mintában elrejtünk két ilyen nézetképet, vagy pont ilyen nézetképeket láthatunk például pénzérmékről, hogy más irányból vannak lefotózva, hogyha mögé fókuszálunk vagy elé, ugyanis ez a folyamat visszafele is működő, tehát ha az újjukra fókuszálnak, és engem a háttérben megpróbálnak nézni, akkor kettősen látnának. Ez a folyamat ad lehetőséget ennek a kétdimenziós képben háromdimenziós képet látni, úgymond. Nem tudom, hogy valaki megfejtette innen, elég nehéz megfejteni. Ez a megoldását is beleraktam, hogy valójában ez egy ilyen háromdimenziós képet akar a fehér ezeket a legtávolabbi pontokat jelenteni. A sztereoszkópia alapelveinek pedig azt valamatnám meg, hogy ugye a bal és a jobb szem képviselke külön-külön a szemünkbe tudjuk juttatni rá, hogy nem mind a kettő képet egyszerre mindkét szemünk lássa, csak a bal szem képviselke a bal szemünk, és a jobb szem képviselke csak a jobb szemünk lássa, akkor az érzékelt kép tulajdonképpen visszaadható ez a három dimenziós érzékelt kép. Ezen a képen a három dimenziós televíziók megjelenítési határait szerettem volna érzékeltetni, úgyis nem lehet végtelen mélységet megjelenítő ilyen televíziókon, illetve a baloldali ábrán, ezeken a kis fura vicces ábrán, azt érzékeltettem, hogy a képernyő mérete összefüggés van a televízió által megjeleníthető mélységgel, tehát nem mindegy, mekkora háromdimenziós televíziót veszünk, hiszen minél kisebb a televízió, annál kisebb mélységet fogad megjeleníteni, illetve minél nagyobb, annál távolabbi mélységeket tudnak elérni ezzel a televízióval. Ugye adott az ember interakulásával 65 mm, és a két nézetképen ugye a tárgyak eltúlva látszanak, ezek adják a mélységüket. Ugye a két szemünkkel külön-külön látjuk, tehát nem kettő tárgyat fogunk ott látni, hanem egy-három dimenziós tárgyat tulajdonképpen. És ha ennek a méretét ugye megnöveljük a televízió mértékét, ezek a tárgyak távolabb kerülnek nyilvánvalóan egymástól, és ugye a mélységük eltolódik. Van egy ilyen sztereoszkopikus végtelen zóna, ami a leghátsó, legtávolabbi pontot jelöli a mélységében a televíziónak, és ezen túl csúszik. Ezáltal a szemünk elkezd kifele tartani, úgymond, ilyen divergáló helyzetbe állni, és ez elég kellemetlen érzés, ahogy kifele néz a két szembolyónk, az fájdalmat is okozhat. Tehát azért is mondja, hogy fényt húznám, hogy látja. Ugyanez igaz a negatív paralaxisra, ugyanis ezt negatív paralaxisnak hívják, hogyha egy tárgy közelebb van a képernyő síkjától. De amit mondtam, hogy van az a Horopter nevű zóna, ami megegyeznek az egymásra helyezett képek, ez adja a képernyő síkját, az ettől távolabbi és közelebbi képek pedig eltolva helyezkednek el. Ugye ennek típusa, hogy a bal szem képén jobbra halad a tárgy, a jobb szemképén pedig balra, ezért negatív paralaxis, ez a közelebbi tárgyakat jelöli, a televízióból kifele tartó tárgyakat fogja jelölni, ezért is nevezték el negatív paralaxisnak. A bal szemképén a balra haladó és a jobb szemképén jobbra haladó, tehát így is kifele tart a tárgy, minél távolabb kerül, az pedig a pozitív paralaxis, tehát ez a képernyő mögötti teret jelöli. És ez a negatív is igaz, hogyha megnöveljük a képernyő méretet, akkor közelebb kerül a tárgy, elkezd a szemünk egyre közelebb tartani, amíg nem bungee-tani fog, és az is fájdalmat okozhat. Tehát ennek megvannak a határai ezeknek a televízióknak, tehát valami ilyen határokat ad neki, hogy túl közel se jó, két szemünk közé, a túl távol, és a két rögzített, ugyanis ezeket legalább két kamerával szokták rögzíteni, ezeket a háromdimenziós felvételket, le kell vágni azokat a területeket, amik a két szemképén csak az egyiken és csak a másikon látszódnak. Tehát azonos képeknek kell lennie mind a két szön, de ugyanakkor más nézetből felvéve. Egy kicsit bonyolult, nem tudom mennyire érthető. Áttérnék a megjelenítés technikákra. Az első 1840 óta, 1850 óta létező technológia, ez az analóg színszűréses technológia, ez a legrégebb és legnépszerűbb, illetve ma a legolcsóbb elérhető háromdimenziós technológia. ahol is ugye a színtartományokról tudták a készen képét, ugyanis ugye a sztereoszkópia alapelveként elmondtam, hogy ugye két nézetkép található, tehát két forrásanyag, videótartalom, vagy két felvett videóanyagot kell megjelenítenünk nekünk úgy, hogy az egyik a bal szám, a másik a jobb szám bejusson, és ezt valamilyen módon mindig szét kell nekünk választani a szemünk előtt, tehát hogy csak az egyiket, csak a másikat. És ezt úgy oldották meg annak idején, hogy ugye színtartományok rosszották a képet, és amikor a bal szám képét, ezt a vörös színre hagyták, egy vörös monokrom kép, ahol a vörös színnek a telítettsége fogja adni csak is a bal szám képét, és a jobb szám képét pedig, ami a vörös szín alapító eljárásnál, a zöld és a képnek a színeiből, tehát ugyanis félszínes kép lesz a jobb oldali nézetnek a képe, és ezáltal összességében egy színes képet fogunk látni, de hiányozni fognak a színspektrumból bizonyos hullámhosszok, ugyanis ezeknek a szűrőknek ugye nem szabad átengedni a másik szemnek a képét. Önök bizonyára jól tudják, hogy ideális szűrő nincsen. Ugye ezeknek van egy lárási tartománya, ott színhiány fog fellépni, illetve egy közös úgymond átfedési tartomány, ahol egy szellemkép fog kialakulni a televíziós, az nem lesz háromdimenziós. Itt látható az elvennek a módszernek is. Ugye itt ezen a képen jól értékeltető a háromdimenzió, és ugye a piros és a kék kontúrok, vagy vörös és kék kontúrok adják ugye a távolságot. Ugye ez a közeli kontúr, a másiknál pedig fordítva, tehát az egyiknél a bal és a kék van, a másiknál meg fordítva, ugye amit mondtam, hogy pozitív és negatív falat is fog kialakulni ezeken a képeket. A megtörténet típusú szépség az első kettő monokrom volt még, ezek a piros-zöld és a vörös-kék féle megjelentés technológiát, ugye ki kellett dolgozni azt, hogy színes legyen, és a cián ugye pont akarja a kék és a zöld színnek a spektrumát, vagyis hát a hullámhosszát, és így mondta, teljes színes képet tudnak ebből összerakni. Talán ettől különböző eljárás az interferencia szűrés technológia. Ezt azért említem meg, mert mozikban manapság használják. A Cinema City-be lehet például találkozni ezzel a technológiával ma is. Ez az Interference Filter Technology, tehát rövidítve InfiTech technológia. A Dolby 3D szabadalmaztatta magának. Kétféle RGB-s színspektrumot használ a képek elkülönítésére, és nagyon nagy jósági tényezőjű színszűrőkkel választják szét ezeket a színeket. Ez már egy átlátszó színszemüveg fogja kiszűrni nekünk azt az RGB színspektrumot, tehát a vörös, kék és zöld színeket, és ezek eltérőek ugye hullámhozban, és az éleszállású szűrő ugye nem engedi át azokat a alapszíneket, amelyik a másik képnek lennének. Tehát azért is érzékeltek, hogy egy kicsit más a színe van a jobb szemképnél, mint a balnak. De ez nem annyira észrevehető, tehát hogy egy hangyányival arrébb másik hullámoktól lévő monokrom színekből hoztak létre a háromdimenziós képet. Tehát ez ilyen szemüveggel találkozhatunk a mozikban. A DLP és a fényforrás között egy ilyen színkerék fogja úgymond a képeket szétválasztani, és egy ilyen úgymond karakterisztikájú szűrő kell ahhoz, hogy szétválasztják a kép szín spektrum, háromféle monokrom szint, amiből összeáll majd a színes kép. Ugye a ma kapható televízióknak a technológia ez a képváltásos vagy sávszeres televízió, ahol ugyanis ahol úgy oldották meg a háromdimenziós kép nézetnek a kép szétválasztását, hogy a bal és a jobb szám képeit egymás után rajzolják úgymond fel a televízióra, vagy festik fel a televízióra, egymás után jelenítik meg kétszer akkora sebességgel, mint a mozgóképességes sebessége, és egy ilyen monokrom LCD kijelzőkkel ellátott szemüveg fogja nekünk polarizáció után elzárni a fényt. Amikor ugyanis a bal szemképét festi fel a televízió, akkor ugye a jobb szemképét el kell sötétíteni, az nem szabad átjutni annak a képnek, így a polarizáció után ugye zárja feketére azt a szemünket. De ez olyan gyorsan történik meg, hogy legalább ugye 100 Hz-en vagy 100-120 Hz-en, a mostani televíziók pedig már 200-240 Hz-es képesek. Ez felváltanítik meg, és akkor egy ilyen villódzó, ami nem lehető észre, úgymond olyan gyors, fogja szétválasztani egymás után nekünk a képeket. Ugye egyértelműen létezik a, és erről még annyit szeretném, mert ez egy aktív technológia, tehát tárfeszültség kell a szemüvegnek, vezeték nélküli tölthető, ugye ez egy probléma ezeknél a televízióknál. A polarizációs technikánál viszont ez aktív szemüvegekkel képes látni az ortogonális polarizációi képeket, ahol is lehet balra fordul és jobbra fordul a bal és a jobb szemképe, vagy horizontális és vertikális polarizációként. Ez ugye azt a megfelelő szűrőbe azt a nézetet, ha mondjuk két projektorra szét kell választani, és a szem előtt ugye csak azt a polarizációt engedj át, és így mond, így szép választásra kerül a két nézet képe, tehát a bal szemkép a csak a bal szembe jut, és a jobb szemkép a csak a jobb szembe, és azt a polarizációjú fényt, az a szűrő csak abban a szembe engedi majd nekünk át. Tehát is gyakorlatilag szép látható, például LCD televízióból is létezik ilyen úgymond egy ilyen polarizációs technológia, ott soronként eltérő polarizációjú fényt enged át az a pontosan ráillettett szűrő, az elejét ráérésnek, és úgymond a szemünk előtt csak azokat a sorokat fogjuk látni, amelyeket azt a szint az a szemüveg átengedi nekünk. Tehát ezek mind, amit eddig elmondtam, az mind szemüveges technológia, és ugye ezt feketének fogjuk, nem fogjuk látni azt a másik szem számára szóló képet, és így háromdimenziós képet fogunk látni. Egy másik megoldás a RealDNX technológiája, ilyen mozi is található itt Budapesten, ami a polarizációval működik, itt egy projektort használnak, szintén kétszeres képsebességgel vetítik fel a bal és a jobb szemnek a képeit, tehát egy felváltozó bal és jobb nézeti szín van, és egy a polarizáció örvényét változtatni képes szűrő határozza meg, hogy éppen az a nézetkép melyik szemünkbe jusson. Egy generációs ugrás, ez az autosztereoszkópikus megjelenítők, és ezek a szemüveg nélküli megjelenítők, és minden, általában a szakirodalom minden autosztereoszkópikus megjelenítőt, azt úgy gondolja a szemüveg nélkül, tehát minden szemüveg nélküli háromdimenziós televízióra az autosztereoszkópikus szót használja, de én kimondottan a kétféle típusára szoktam használni, ez a parallax barrier, ez a parallax is akadályos, és mindjárt elmondom, hogy miért, és a hengerlencs alapú megoldások érdemes ezeket használni. Itt Magyarországon ezzel az IPOS Kft. Foglalkozik. Tehát a... Ez a két típusa van, a parallaxis akadályos és a hengerlencs alapú megoldások. Régi reklámok szoktak azok lenni, amik minden irányból ugye más képet látunk. Úgymond zónákat hoznak létre a televízió előtt, a bal és a jobb szemnek a zónáit, és ezeket ilyen optikai ráccsal választják szét. Tehát pixel soronként felváltva összefűzve nézik meg a háromdimenziós képet, erről lesz mindjárt kép, hogy érthetőbb legyen. Tehát egy optikai rács kerül a televízió elé, ahol ugye pixel soronként más nézetet jelenítenek meg összefűzve. Ezt gyakorlatban eldöntik, hogy a képarányt megtarthassák olyan képarányra, amilyen 4, 3-as, 16, 9-es. Ugyanis, hogyha elképzelhet, hogyha mondjuk két nézetet felosztunk, ez most a HD-val példát hoznék, úgyhogy 1920x1080, de ha 1920-at leosztjuk kettőre, az csak 960, és így két, tehát a képnek az aránya torzult, a 960-szor 1080-as kép, tehát azért döntik el, hogy megőrizzék a képarány, ezt az optikai rácsot így mond, és így ezzel az optikai rácsot kitaparják bizonyos zónákban a televízió előtt azokat a pixel sorokat, amelyek mondjuk a bal szem és a jobb szemnek szólnak. Tehát úgymond olyan zónák fognak létrejönni a televízió előtt, ahol beállva, mindjárt lesz, hogy itt lesz az egyik szemünk és a másik szemünk. Háromdimenzióban fogjuk látni a képet a televízión. Budapesten a IPONT most kezdte el a mozikba kihelyezni ezeket a bemutató televíziókat, és itt ezek előtt háromdimenziós képet látunk szemben nélkül, mint reklámanyagként kihelyezték. itt a hengerlenti soros megoldás, látok, ahol egy hengerlenti sor úgymond a fénynyalábokat irányítja azokra a zónákba. Tehát ez a kétféle megoldás látható. És ennek nem csak két nézetű megoldása létezik, hanem több nézetű, tehát lehet akár 6 nézetű. Tipikusan az iPhone Kft-nek például 5 nézetű televízió van, ami azt jelenti, hogy 5 nézetből mutat egy háromdimenziós képet, és itt már ugye a kettes nézet mondjuk nem csak a bal és a jobb szem, nem csak ide esett, hanem ide is esett, hogy a kettes lehet bal szemzóna is, meg jobb szemzóna is, hiszen ha elképzeljük, hogy mondjuk 5 kamerával vették fel azt a háromdimenziós jelenetet, akkor mindig két kamerának a nézetébe fogunk belenézni, úgymond, és úgy fogjuk a háromdimenziós képet látni. Itt felmerül egy olyan fogalom, hogy ideális távolság, tehát nem mindegy, hogy milyen távolságból nézzük ezeket a televíziókat. Az ideális távolság, ugye a bal szem, mint a bal szem zónájába, a jobb szem, mint a jobb szem zónájába fog esni, és így háromdimenziós képet látunk. Hogyha éppen rossz zónában, mint a rossz helyre állt a televízió elé, akkor a bal szemünkben, vagy a jobb szemünk a bal szem zónájába fog esni, illetve a bal szemünk a jobb szemébe, ami egy invert háromdimenziós képet fog eredményezni, úgymond a távol lesz közel, és a közel lesz távol, ami eléggé zavaró. Ha illetve a túl közel nézzük, akkor azt ugye ellenképesen fogjuk látni ezeket a televíziókat, túl távol pedig csak az egyik nézetet fogjuk észrevenni. A televízión és ezáltal is ezek a pontok jelölhetők, úgymond itt most 3 pontot határoztam meg, de ezen belül még változtatható, hogy hová az ember. Tehát úgymond korlátos a nézőszáma ezeknek a televízióknak. Itt látható ennek a falak, csak a lehetőségnek a képe közelről. Ugye innen még nem leszünk észre semmi, de ha még közelről nézzük, látható ezt a döntött fekete optikai rács a televízió előtt, illetve a hengerlenti sornak a nagyon sok képe látható, hogy látható, hogy nagyon nehéz egy ilyen hengerlenti sort legyártani és pontosan ráhelyezni erre a televízióra. Szintén egy generációs ugrás fényteret létrehozó megjelenítők, ezek ugyanis úgymond kvázi holografikus megjelenítők. Itt Magyarországon a holografika Kft. Foglalkozik ezzel, nem tudom, hogy hallottak-e róla, itt eléggé ismertek úgymond világszinten Dubajba láttak azt bejárnak bemutatózni, és ők részt vesznek különböző háromdimenziós szabványosítási projektekben is. És ez egy magyar Kft., magyar szabadalom, ez a holografikának a Holovízió nevű rendszere. De ilyen más cégnek is létezik ilyen fényteret létrehozó, mert háromdimenziós megjelenítője. Ez azért kvázi holografikus, ugyanis valóban háromdimenziós lenne, és úgymond körbenézhető, tehát a televízió előtt sétálgatunk jobbra-balra, körben láthatjuk a tárgyat, mindig más nézetéből látjuk, hiszen itt úgymond sok képcsatorna, de valójában nem is képcsatornákat hoznak létre, hanem mondjuk 64 projektorral úgymond a képet létre, vagy a háromdimenziós tárgynak minden részletét újra létrehozzák, és nagyon nagy adatmennyiséget kell ezáltal feldolgozni, tehát több gépes klaszterek dolgoznak az előfeldolgozásán ennek a televíziónak, hogy képet tudjon megjelenteni. Egy állókép olyan 11-59 megapixeles, tehát egy állókép az nagyon nagy adatmennyiséget jelent, gigabit per szekundumot, és hát úgy tömörítve majd esetleg, hogyha műsorszórásra kerül szó, akkor tömörítve, ugye nagyon egyezőek a képek, mert mindig ugye nagyon kis eltérésben máshonnan van felvéve az a háromdimenziós terv, nagyon hasonlóak ezáltal tömöríthető ezek a nézetek úgymond, és több olyan pár száz megabit per szekundumra lehet majd ezeket jövőben tömöríteni, és ez műsorterjesztésben csak is optikán képzelhető el a jövőben. Illetve ezek egy holografikus ernyőt tartalmaznak, ennek a kijelzőnek egy ernyő a kijelző, minden speciális szórási karakterisztikával rendelkezik. Itt látható a működés ennek, négy sorban mondjuk 16 projektor, ez egy megoldott valós működő televízió, ami a holografikus ARC-nek van, ez egy egytonnás szerkezet, sajnos a háromdimenziós konferencián nem tudták elhozni, és egy erősen aszimmetrikus szórási karakterisztikájú kijelző, ugye ez egy holografikus ernyő, ami a minden egyes projektorból egy tárnak a részletét, tehát több projektor hozza létre. Tehát nem nézetképek vannak, hanem több projektor hozza létre, ami a tárnak egyetlen részletét úgymond. És erről hoztam egy videót is, hogy kicsit azért érthetőbb legyen. Úgy lehetett fölvenni ezt képen, mert ez képen mielőtt sétáltatott a kamerát. látható, hogy mintha az a halott lenne a levegőben, hogy körbejárja az ember, úgy mindig más irányból látszik. Ez egy állókép, nem mozog a kép, ez egy háromdimenziós állókép. És látható, hogy az ember itt nem volt tartott, hogyha más helyen, akkor más pozícióval látja ezt a halat. És tényleg, ha körbesétel, akkor háromdimenzióval látszik ezen a televízión. Ez az ő bemutató anyagukon találta az a videó. Mindom. Csak így tudják kétdimenzióban érzékeltetni ezt a háromdimenziós televíziót, hogy körbesételjek, és folyamatos nézeteket ad erről a háromdimenziós televízióról. Azért itt elég jól látható, hogy ezért be lehet nézni akár a grafika mögé. Lesz még egy jó, azt nem tudom állni, az jó ilyen háromdimenziós kép. Erre gondoltam, hogy itt látod, hogy minden mindig más irányból nézve, valóban egy állókép, ez nem tud közben van. Több irányból lefutott, vagy orvosi alkalmazásokban használják, illetve tervezése bemutató anyagoknak. Tehát ez még műsorterjesztésben ez még nagyon messze van. Illetve léteznek olyan, ez is egy generációs, úgymond a generációs ugrás, volumetrikus objektum leképezésű háromdimenziós megjelenítők, annak az egyik típusa például az, hogy egy kétdimenziós felület forog, és egy nagyon gyors projektor a felvett nézeteit rávetíti erre a kétdimenziós látónra, vagy kijelzőre, és úgymond összeáll a vagyunk által, összemosódik ez a háromdimenziós kép, el is hoztam egy videót, hogy érthető legyen, egy felület forog, és nagyon gyorsan rávetítik a nézeteket, és ezáltal az a nagyon gyors rávetített nézetek egy háromdimenziós objektummá mosódnak össze. Olyan gyors a projektor. De hát ez ugye, ennek az a hátrány, hogy felett generál, egy forog valami, tehát ezek még kezdetleges, ezek, itt már nagyon szertágazik a háromdimenziós technológia, többféle megoldás van, és ez csak egy elgondolása annak, hogy egy ilyen forgó felület, de ez még nagyon, tehát ez csak orvosi alkalmazásokban, vagy hadiotvarban képzelhető el akár. A DVD konzorcium, ugye a digitális videó műsorszórással foglalkozna, három generációra osztotta a háromdimenziós megjelenítőknek a típusait. Ez az első generációk lettek a szemüveges megjelenítők, amiket ugye szintén elmondtam. Ugye az autosztereoszkópikusnak a tipikusan a parallaxis akadályos és a hengerlencs alakút vették bele a második generáció, ahol már nem kell szemüveg, illetve több nézetet is meg tudnak jeleníteni ezek a 3D megjelenítők. Ide soroltam a plázmológiát, a fényterek megjelenítő televíziókat is, hiszen ezek csak egy bizonyos szögben tudnak 3D-mentős képet adni, nem teljesen 3D-mentős, és a harmadik generációnak sorolják ők, ami még olyan 40-60 év távolságra van, a valódi 3D-mentős televíziók lennének, ami a természetes látás alapján működnek, tehát ezek a valódi hologramos tévé lenne, ami valóságban még nem létezik, ami úgy működik, mint a televízió. Ide soroltam a volumetrikus megjelenítőket, de ez csak is az én beosztásom szerint. A volumetrikusat valakik a másodikba szokták sorolni. Ugye a digitális műsorszórásban ugye a képi műsorszórásnál ugye adott az 1920x1080-as Full HD felbontás, ami ugye tömörítetlenül egy 1,5 gigabit per szekundumos adatsebességet jelent, amit manapság kétdimenziós advanced video coding, ez a manapság használt legnépszerűbb és leggyakoribb tömörítési eljárás, az MPEG-4, H264, gyakorlatban olyan 6-8 megabit per szekundumot fog eredményezni digitális műsorszórásban. És itt látható, hogy ugye a háromdimenziós tartalomról alapból eleve csak két nézetet nézünk, ugye tömörítetlenül az már 3 gigabit per szekundum, felmerül a kérdés, hogy hogyan tömörítsük ezt össze, hogy ez valóban a kétszerese lesz, vagy ennél kevesebbe is be lehet tömöríteni ezeket a háromdimenziós tartalmakat. Illetve valami több nézetű televízióknál, ahol ugye sok nézet van, ezek lesznek mondjuk a jövő televíziói, ez a fénytelet létrehozó, illetve autosztereoszkópikus televíziókból több nézetet kell átvinni, ott már enszer 1,5 gigabit per szekundum, tehát itt már más elgondolásokat kell kitalálni, hogy hogyan vigyék át ezeket a 3D tartalmakat. Itt kétféle fő elgondolással tudjuk ki, a frame kompatibilis és progress kompatibilis megoldások. itt a legismertebbek ezek közül a side-by-side, a fan.com, ugyanis a két nézetet egymás mellé zsugorítják, összenyomják egy 16:9-es képbe a bal szem és a jobb szemnek a képét, illetve egymás fölé. És ami ezen nem látszik, itt ezek ellátszik, hogy soronként, oszloponként, hogy csak szabadszerűen fizik össze a két nézetet. Illetve a másik a szolgáltatás kompatibilis elgondolás, ami a kompatibilitást próbálja megőrizni, hogy a fekete-fehér és a színes televíziós átmenetnél ugye meg kellett oldani, hogy ne kelljen ugye kidobni a színe, vagy a fekete-fehér televíziókat, kompatibilis legyen. Ugye ne kelljen kidobni a képdés televíziót, tehát legyen műsorszórás úgymond egyszerre kétdimenziósra és háromdimenziósra is. Egyfajta, tehát ne legyen simulcast, ezt úgy nevezik, ugye simultaneous broadcast, tehát párhuzamosan ne legyen 2D tartalom és 3D tartalom, hanem egy tartalom legyen, amit úgymond kisugároznak, és ezt foghassa ugye a kétdimenziós néző is kétdimenzióban, és a háromdimenziós néző is háromdimenzióban. Kicsi a maga dimenziójában, úgymond. Ennek a megoldásai erről mindjárt ezekről bővebben beszélek. A centa formátum, a multiview kódolás és a újfajta videoklip mélység elgondolások. Ugye ezek a frame kompatibilis megoldások, ezek egyértelműek, ezeket manapság is használják, például az Astra műholdon találhatók ilyen műsorok. A Astra 3D-nek a bemutató demo csatorna egy side-by-side megoldásban van. Egy 1920x1080-as HD frame-be belerakták a két nézetet 960x, vagyis hát igen, 960x1080-as felbontásokban a két nézetet, és ezt a televízió a vételi oldalon fogja széthúzni nekünk, és egymás után a nézeteket megjeleníteni nekünk. Csempe formátum az első szolgáltatás kompatibilis megoldás, itt már arra gondoltak, hogy a két nézők is nézhetik ezt a három nézős tartalmat, ahol egy a bal nézetet meghagyták egy nézetben, és egy vágó ablakban fogják ezt a tesztoboxot levágni nekünk, hogy ezt csak ezt a részt jelenítsék meg. Ez egy full HD frame-ben, 1280x1280x720-as felbontás fér bele, ez egy HD-ready kép lesz két dimenzióban, illetve a másik nézet lesz nekünk a plusz háromdimenziós, úgymond ami a háromdimenziók kell a másik nézetünk, az három részre darabolták fel, és eloszlották a maradék helyre, úgymond, és így megoldották a szolgáltatás kompatibilitást, ugyanis a két dimenzió az nézze ezt a részt, a háromdimenziónak megoldja ezt a részt, és majd azt a televízió fogja nekünk megoldani, hogy háromdimenziós legyen, tehát vagy felváltva, ugye, vagy projektoron, polarizációs megoldással, vagy analyx, itt már átalakítható mindenféle megjelenítés eszközre ez a megoldás, és ezeket ugye szintén enter nyitják ezt a személyre, így marad ugyanaz az adatátviteli sebesség, tehát semmi új úgymond nem kerül be a műsor szó első részbe. Egy új elgondolás ugye a multiview videókódolás, a több nézetű videókódolás, ahogy elképzelhető ezek a kamerák, ugye ugyanazt a jelenetet veszik, csak más-más helyzetből, nagyon hasonlóak a képek, ezért a hasonlóság miatt összetömöríthető, tehát kapcsolatot kereshetünk a nézetek között. Ugye az alap kétdimenziós advanced videó kódolásnál ugye az egymást követő frame-ek között keressük a kapcsolatot, ugyanis az egymást követő 25 képkocka ugye nagyon azonos, tehát mozgás által ugye nagyon azonosak ezek a képek, és úgymond tömöríthetőek, tehát csak a különbséget kell látni, és ezáltal a nézetek között is úgymond tömöríthető ez a különbség, és ezáltal egy hatékonyabb a tömörítés, mondjuk 5 nézetesen nem 5-szörös lesz az átvizelendő információ mennyiség, hanem mondjuk 3-szoros. Tehát ilyen megtakarításokat lehet ezzel elérni, ezzel a advanced video codingot egészítették ki, úgymond, ezt a szabványt egészítették ki ezzel a multiview kódolással, ez a ISO IRC 14490-es szabvány. És valahogy így néz ki a bal nézet és a jobb nézet, és itt látható a különbségi képe, ami külön szintként kezelhető, tehát külön videóforrás, videóanyagként kezelhető, külön átvihető a műsorszolási részen, és külön másfajta kódolással is lehet ezt kódolni, és Dél-Koreában működik egy olyan testcenter, ahol az alapnézetet, a kétdimenziós kódolás nézetet, az MPEG-2-ben kódolják, így azoknak a nézőknek, hogy kétdimenziós változatát szeretnék nézni a műsornak, MPEG-2-es desktop-boxot adnak, illetve akik 3D-ben is szeretnék nézni ezt a különbségi streamet, úgymond H264-be tömörítik, és annak olyan desktop-boxot adnak, ami ismeri ezt a kódolást, és ezáltal mind a két nézet előáll a vételi oldalon. egy újfajta elgondolás ez a videóklip mélység átviteli lehetőség, ahol a bal, mondjuk a bal nézetet meghagyják, és a jobb és a bal nézető úgymond támasztanak egy mélységtérképet, amit mondjuk 8-12 oldalon, a külvált a 2-5-5-5-ig, ahol a fehér jelzi a legközelebb részeket, és a fekete a legtávolabb részeket, úgymond megmarad a mélységi információ az átvitel során, és ezt majd a nézetfelépítésnél kell újra előállítani ebből a két nézetet a vételi oldalon, illetve ennek két még további megoldási a multimedia és a layer-based videó, ami több nézetet tartalmaz, és több ilyen mélységi képet tartalmaz. Ezek majd nyilván ezek a jövőnek a megoldásai lehetnek, de ezeket még abszolút szélhámszolnak használnak, hogy ilyet nem használnak, de multi-view videókódást például az előző diánálható. Ilyet a Blu-ray lemezeken most használnak. Szóval, ami Blu-ray 3D-s lemezeken anyagot rögzítenek, azok ezzel a kódolással vannak tömörítve, ezzel a multi-view videókódolással. Megalakult egy háromdimenziós tanulmánycsoport, háromdimenziós televízióról az EBU által, aminek a tagjai 2010. május 6-án GEF-ben ülésettek először. Ekkor még azt döntötték el, hogy a két nézetes dualképes technológiát fogják támogatni, nem a több nézetes, hanem még csak a két nézeteseket. Ezeknek a tagjai között az SMPTE, DVD és ITU, tehát a legnagyobb tagok közül ők szerepelnek, tehát ez egy elég jó kezdeményezés arra, hogy egy szabványos háromdimenziós rendszert hozzanak létre. Célkitűzéseik pedig az, hogy objektív információt nyújtsanak a leendő technológiákról, és bevonják a tagokat a munkába, hogy milyen elvárásokat fogalmaznak a háromdimenziós televíziókkal kapcsolatban. Itt a szakdolgozatomban csináltam egy tesztrendszert a háromdimenziós műsorszórásról, úgymond egy multiprogram transport streamet építettem, ami négy videót tartalmazott, négy háromdimenziós videót, ezek side by side, tehát olyan, mint az Astra. Tulajdonképpen az Astrának az egyik videója volt, de az Astrál ugye műholdas, tehát digitális műholdas DVB-S-en keresztül jön az adás, és ezt én kábel televíziósra átkonvertáltam, úgyhogy ezt a négy videót négyféle bitsebességben, tehát különböző tömörítési arányokban beraktam ebbe a multiprogram transport streambe, amit ugye egy DVB-C testrendszeren keresztül vizsgáltam egy háromdimenziós televízión, és egy ma használt HD set-top boxon keresztül, és ezek a HD set-top boxok, amiket ma használunk, ezek tökéletesek ennek a dekódolására. Tehát ez egy 256 QA modulát jel lett ebből, és ennek az átirányi csatornának a hatásait vizsgáltam a háromdimenziós képen, úgymond. Ez itt az elektromos paraméterekről, hogy ugye a digitális átvitelni a modulációs hiba arányt, tehát ezeknél a 256 modulációnál, ugye 32 decibelet írnak elő erre a modulációs hiba arányba. 510 MHz-re raktam ezt most a lálomra, ugye egy tesztrendszer volt, ez csak a labolon belül létezett, tehát ezt csak úgy 510 MHz-re raktam. És itt látható, hogy ez a lejárszinten érte el ezt a 32 decibeles modulációs hiba arányt, és itt látható az a zóna, tehát olyan 5-4 decibellel lejjebb, ahol a kép elkezdett akadozni, ez a digitális adásra jellemző, ugye elkezd akadozni, kockásodni, megakad, és majd a piros zónánál már teljesen megszűnt a vétel. Tehát látható, hogy a velvált előkép 32 decibeles modulációs hiba aránynál, ilyen 4-5 decibeles tartalék még áll rendelkezésre az előfizető játszatási pont után, amíg lehet még tökéletes háromdimenziós képet nézni. Illetve a bit hiba arányt néztem meg, mi szintén megjelöltem ezt a 32 decibeles modulációs hiba arányt, hogy ennél a bit hiba aránynál ez a Ritz-Solomon kódoló előtti bit hiba arányt jelöli. Egy ilyen hagyományos, ez egy mondjuk egy C-kábeles index HD set-top box, tehát amit DVB-C-nők manapság is akár használnak, ezen a set-top boxon keresztül dekódolt ezt a háromdimenziós videót egy Samsung 3D TV-n. Itt látható, hogy elvettem azt a 3D-ben, hogy 7,3 megabitnek ezt a csatornát, és itt nem kapcsoltam be a 3D funkciót, tehát itt látszik egymás mellett a két képet, ugyanis ha bekapcsolom, ugye az nem annyira látványos, hiszen egy szenvedni egy-egy szellemképes képet fogunk látni, ami egymás után vetítik fel ugye ezt a három dimenziós képet. És itt látható az a helyzet, amikor eláll a szakadás és ez a kockásodás, ahol már hibázott a háromdimenziós kép, és ezt a képet visszaalakítva, úgymond egy háromdimenziós kikockásodott képet, térbeli képet lehetett látni ennél a hibánál, illetve ennél is. Megmaradt a háromdimenziós térbeliség, de ugyanakkor az a térbeli valami ott volt, tehát nem lehetett látni micsoda, de valami ott volt. Illetve itt egy erőre jelzés látható az, amit az Informa Telekom és Média végzett, hogy milyen platformokon fog elterjedni a 3 millió, előrejelzések szerint 2015-re, hát 22 millió otthonban lesz 3D televízió, ez nem Magyarországra vonatkozik, hanem elsősorban Észak-Amerika, Ázsia, Nyugat-Európára, és ezek a platformok közül a digitális műholdas platform, népszerű is a kábel televízió platform, illetve az IPTV. De azt mondják, hogy által az IPTV az még ennél is népszerűbb lesz később. Tehát illetve felsoroltam azokat a tényezőket, amik hátráltatják, úgymond visszatartják a háromdimenziós technológia elterjedését. Ugye, habár ez nagyon nagy mennyiség, ez 22,5 millió előfizető, ami lenne a világon, ez a mennyiség csupán az 1,6% a világon tízben rendelkező háztartásoknak. Kezdetben ugye a 3D tartalmakból nagyon kevés van, hiány van, nem éri meg háromdimenziót szolgáltatni, ami nincs kellő számú előfizető, tehát még nem éri meg a műsorszolgáltatóknak 3D-es csatornákat indítani. Az előfizetőknek nagyon drága 3D-es televíziót kell venni. Sokakat elrettent azt, hogy még szemleges a technológia, tehát a frame alternáló még szemleges, illetve biztos szabvány kellene. De ennek ellenére sokan tervezik a 3D-es adások elindítását világszerte, mások sikerén felmozdulva, és szeretném megköszönni a figyelmet. És a kérdés van, akkor szívesen válaszol. Ja, egy videót még szívesen mutatok egy elképzelésről, hogy korábban hogyan gondoltak a háromdimenziós televízióra. Csak ez hang is kéne. Igen, hogy ők annak idején hogyan képzelték el a háromdimenziós televíziót. Adjuk rá hangot is, hogy lehessen hallani. Ez lenne a televízió, az a fölöttem. Tehát az lenne, ott lenne az a kis kör, az a háromdimenziós televízió.
Ez jobb, mint a régi! Meg
akarod, hogy
az
Yeah.
mégiscsak használják tisztihez kellett volna férjen szemben.
Nincs olyan apalat, ebből is látszik, csak egy kicsit más felemen kezd a világ. Köszönöm szépen az előadást, és most már a kérdésekké a lehetőség az idő. Nekünk van egy kérdésem. Én csak gratulálok a földolgozott munkához. Maradt egy kérdés bennem. Ma minden marketing propaganda arról beszél, illetőleg színes kép azt mutatja, itt áll a sík, és körülbelül 2 km távolságban mutatja kihúzva belőle a tárgyat. Én azt szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán van az a paraméter, hogy mit tartok én mélységnek, tehát a harmadik dimenzióra. Tudnélik, valamikor arról beszéltünk, hogy a 3 dimenziós felvételnek az a privilégiuma, hogy meg tudom mondani, hogy a falban 0,5 méterre áll két út, vagy 1 méterre áll két út. Ilyen paraméterekkel foglalkozunk. Engedjük még, hogy egy kicsit többet mondjak róla, nem jelentem csak visszatérni. Többet mondjak róla, hiszen a kétdimenziós képben senki nem mondja, hogy egy ház az levelező a vastagságú. Tehát fénnyel ki tudjuk fejezni tulajdonképpen a térbeli helyzetet. De a 3D-nek az a mondani valója, hogy a 3. dimenzióra tudunk valami lévő számot mondani. Foglalkozik ezzel a világ?
Foglalkoznak ezzel. Hát én nekem ezzel annyira nem volt még lehetőségem ezzel a mérőszámmal foglalkozni. Inkább a televízió gyártók foglalkoznak. Tipikusan a Panasonic Imre Gábor előadásában hallottam, hogy ezzel a mérőszám ez egy hányados. Tehát ami kifejezi a méretet és a távolságot. Tehát összefüggés van a képernyő méret, és ugye a megjeleníthető mélység és távolság ezzel az összefüggés. Tehát van összefüggés, ugye, amint mondtam, a méret, és az a mélység, ami megjeleníthető a televízión. Tehát megvan az, hogy mennyit lehet, az befolyásolja azt, hogy mekkora televízión nézzük.
Mert Imre Gábor, amikor bemutatta a demóját, akkor azt láttuk, hogy ha közel 0,5 méterre voltunk a képernyőtől, akkor még gyorsan előadottunk, mert gondoltuk, hogy átkerült a vizet. Ezért képzelem, hogy egyáltalán hol szerepel ez a szám. Te foglalkoztál vele, mert te nagyjából mondod, hogy a te látásból mikor látod, mekkora nagy...
Ezek a marketing képek, ezek ugye túlhatnak, hogy nem lehet úgy látni, hogy kijön belőle és egy oldalról észreveszem. Ez csak úgy alakul ki, hogy elé ülök, felveszem a szemüveget, és bizonyos távolság, tehát rajtam keresztül nem jöhet, az biztos. Tehát úgy körülbelül, hogy azt mondjam, hogy az ember és a televízió közti távolság fele, vagy egy picit még közelebb, és még a televízión túli ugyanekkora távolság lehet az. Tehát nyilván az befolyásolja az is, hogy hova ül az ember a televízió elé, milyen közel. Tehát ha túl közel ülök a moziba is, az a jelenség alakul ki, hogy közeli, karnyújtásnyira lévő mozgalmas, háromdimenziós, de ugyanakkor kicsit laposabb, mert nem jön ki annyira, mert közel ülök. De aki távol ül, az ugye távolabbra látja, de annak jobban kijönnek azok a jelenetek. Erre mérőszám, ez a hányados van, csak ezt most pontosan nem merem megmondani, mert pontosan nem. Erre egy könyv van, egy angol nyelvű könyv van ezzel a háromdimenziós filmkészítésről, és ott ebben olvastam ilyet, hogy van ilyen mérőszám. És ezt a háromdimenziós filmkészítők ugye tervezik, hogy éppen felénk jön a dolog, vagy távolabb. Erről van egy ilyen, úgymond egy ilyen háromdimenziós chart, vagy úgy hívják, hogy ugye ez ilyen 3D chart, hogy pihentessék az ember szemét, és vannak ilyen pihenőidők, amikor nincs háromdimenziós élmény. Az amikor vannak ilyen mozgalmas élmények, és akkor közel jön, távol, tehát csinálnak egy ilyen grafikont, hogy közte vannak átmenetek, amikor pihen az ember szeme, hogy nem jön túl közel, nem jön túl távol. Ezeket mind tervezik, ezeket a dolgot, és biztos, hogy van rá, csak most itt nem tudom megmondani egy fejből, hogy mi ez a mérőszám.
Még annyit, hogy aki mostanában látogattam a szakosztályi rendezvényeket, ott találkozott valójában háromdimenziós kamerával is, készülékkel is, bemutató is volt, ugyanaz a bemutató volt, amit a Jöjj Egyetemen is az Imre-Gabitól láttunk. Tehát ezekre megvannak az eszközök, és egy ilyen kérdés megelőző véleményt mondanék én, hogy ott sok bemutató volt, és abból kialakult egy olyan helyzetkép, hogy hát lehet olyat kérdezni, hogy ez a háromdimenziós megoldás, ez mikor lesz olyan általános, mint mondjuk most a színes tévé. Ez egy jogos kérdés, de a világ elindult egy olyan úton, ahol már ma is ezekkel az eredményekkel lehet háromdimenziós képet kapni, és lehet használni is, és akkor jönnek azok a részletek, amiről Péter beszámolt nekünk, hogy hol tartunk a megjelenítéssel, hol tartunk a különböző technológiákkal, de a dolognak a lényege az, hogy nem megtört egy olyan vélemény, ami korábban volt, mert én még emlékszem arra, hogy egyszer a műsorsugárzás területén azt mondták, hogy amíg szemüveg nélkül nincs 3D, addig nincs 3D. Addig nem nézünk, mert az egy buta dolog, hogy szemüveggel kell nézni. Ez a moziban nem igaz, és ott már ezen túléptek, és úgy indult el újra a fejlődés, hogy ma szemüveggel ugyan, vagy anélkül attól függ, hogy milyen célra használják, de a 3D létezik. És Győrbe a szonító volt ugye az a kollega, aki elmesélte, hogy a PlayStation-en Japánban már csak animációs, 3D-s animációkat adnak a gyerekeknek, mert úgy játszanak, hogy három dimenzióba lökődik a folyók, vagy bármi, és azt mondták, hogy nem tökéletes, de annyira nagyon jó, hogy a gyerek elfogadja, és egy felnőtt is elfogadja a 3D-nek. És így kötném még ezt a dolgot ahhoz, hogy remélem, hogy sikerül a szervezés, mert a holografika KFT-hez szeretném kimenni, megnézni, mert ott az a másfél tonnás megnézhető, és nagyon érdekes, és az ő alkalmazásuk az tényleg egy, a látványt veszünk, azt mondom, ez a legtökéletesebb 3D. Viszont ők még műsorszólás területére az elmondottak alapján még ettől kicsit messze vannak. Én egyszer láttam már, hogy 6 éve, és akkor meg ahhoz képest nagyon léptek előre, mert akkor még a rendszerűbb a számítógép nem volt, ma pedig számítógépet tömkelele veszik ki ezt a másfél tonnát, amiből egy nagyon jó holografikus kép kijön. És még egyet, hogy az ő alkalmazásuk és az ő sikerük elsősorban abból áll, hogy orvosi robbantok, rajzos összeállítások, tervezés, 3D-s tervezés, az máshol már nagyon kell, és nagyon jó dolog, és erre a célra az ő általuk előállított rendszer alkalmas. Visszatérve, hogy ő szervezés alatt van egy látogatás náluk, sajnos 10-15 ember tudnak fogadni nekik. Teremben lenne az előadást, aki várhatóan után érdeklődik, az ideje engedi, kérem, hogy küldjön nekem egy mélet, hogy tudjak neki számokat is mondani, meg hogy vissza tudjam jelezni azt, hogy mikor és hogyan lesz ez a bemutató. Szerintem az is egy nagyon érdekes, és azt hiszem az orvosi alkalmazást nem említettem, de hát ott operálnak ezzel a háromdimenziós.
Ez a harmadik mélet,
igen. Tehát úgy látja az orvos az eret, hogy oda mehet gyúlni mögé, és ott megtalálja a lépés, vagy mértékarányosan azt, hogy a valóságban is ott van. Én ezt zárójelben mondanám, a kérdések azok még érvényesek, tehát valaki a kérdésre mondani valójában.
Nem kérdés. Az igazság az, hogy láttam már több ilyet. Bocsátszigáltal, kifugáltal, tehát az igazság az, hogy a lehetőségei, ami nem azért a természetet nagyon nehéz segíteni, vagy utolérni is. De hát nagyon ügyes tükörkkel lehetne segíteni, amikor ugye gyorsan a nagy sebességgel jön felénk, akkor nem kell, hogy bejöjjön a közelszerünkbe, nem szeretném csak a jövetet már azt az érzetet kell, hogy átmegszerezzük. Tehát nagyon sok ügyes képi tükörkkel lehet szélesíteni ezt a közel-fél, távol-fél kérdést, de ettől függetlenül az avatárt is láttam egyébként, fáradt. Akár amit nézzük, ugye azért fáradt az elsősorban, mert megszokta, hogy a szem a képernyőre fókuszál, és amikor hirtelen például megjelentek azok a kis röpködő vaszok előtte életlenül, akkor megpróbálta a szem rá fókuszálni.
Közben a képernyőre kell fókuszálni.
Tehát Szóval a korlátai megvannak. Na most ezt nagyon jó lehet rendezés technikában, stb. Tökkenteni, szélesíteni, stb. Hát valószínűleg a technika is fejlődik, hiszen ilyen a fejlődés, és ennek mondjuk a derivátja tartalékra, ilyen a szerte soha nem írja. De mindezben olyan érdekes dolog. Egy óriási nagy kérdés van, itt bizony azért már egyre inkább domináló valahogy a költség. Ugye a digitalizáció nagyon sokszor elmondta, hogy a digitalizálása azért drága játék. Beleértve a sima digitális televíziózást is. Ugye ez a 64 kamerás, tehát a
szintereszek.
Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és ez egy már hátra bírnak a sajnos természetben, vagy ez valóságban nem hátra még. Ugyan azért ember.
Hát ez csak nagyon távol.
És hát nem éles távol, hogy a panaszomik is ugye a Tile módszer választotta, és a személyes módszeret is. És még így is, hát azért az is 3 és 4
Kamerát is ugye árulnak ezek. Nagyon nehéz a kezelése.
Itt ugye láthattuk azt a kamerát, amit rá lehetett tenni az előzésre.
De van egy nagyobb.
Az ára úgy komplet tenni, 480 ezer forint.
Van egyen nagyobb, az azt hiszem a 700 ezeres. Van egy nagyobb.
3 millió.
Volt szerencsém fogni, és nagyon nehéz a kezelése az, hogy a távolságot és a mindent, nem csak a fókusz, meg egyéb tényezőket kell tenni, még tekergetni kell azt, hogy milyen távol veszem
meg. Azt meg lehet tanulni, és megtudni egy jó operatőr, nem hiszem, hogy ezek a... Tehát nem ezt látom én voltam. Azt látom, hogy vegyő
a következő évvel ezelőtt volt egy külsődi konferencia, tévés konferencia, és annak volt már egy 3D szekciója, és a kiadványban beszámoltak arról, hogy hogyan áll a 3D-s fejlesztés, és akkor a japánok valami nagyon jó helyen voltak, és mutattak egy ilyen kisebb ruhászekrény méretű valamit, hogy ez a kamera, és ez már működik, mert időnként 3D-s felvételeket csinál. De most az én optimizmusom onnan lehet, hogy ez 10 évvel ezelőtt volt, ma pedig arról beszélünk, hogy a kis kamerát, amit látunk, azt meg lehet fogni, a nagyobbat is csak nehezebb, meg hogy ez már létező termék, és megyünk egy úton tovább, amelyiken egyszer ott indultunk el, hogy az analóg televízió akkor, vagy a fejlesztésben, a továbblépés lehetőségben akkor alakult ki, mikor kezdtek jó számítógépeket csinálni, mert hogyha így veszük, akkor a digitális televízió semmi más, mint egy igen jó nagykapacitású, igen jó számítógép, ami sok mindent megcsinál. Most eljutottunk oda, hogy még gyorsabb számítógépekkel még egy dimenziót hozzá lehet ehhez tenni, és hát ez a fejlődés tényleg olyan, hogy előbb-utóbb már ez is kézzelfogható, megvásárolható, még akkor is, hogyha ma egy kicsit érdekességnek számít, de a mindenképpen jó az, hogy látjuk, hogy milyen úton közeledünk e felé, és mondom, az elég meggyőző volt a bemutatóknál is, hogy a különböző alkalmazások azok mennyire működnek már, mert ott tulajdonképpen erről van szó, hogy kihasználják azt a technológiát, és amit itt a végén hallottunk, hogy a rendező is úgy csinál, hogy ezeket a trükköket kevergeti, és nem csak megírják a forgatókönyvet, hanem a látványt is külön megtervezi, de ez is arról szól, hogy igen, hát ez a technológia ilyen módon érdekesebb, mint ami volt. Az is igaz, hogy a valóságot nem tudjuk még olyan könnyen bemásolni, de a szemünket becsapjuk már, vagy becsapják már most is, és néha egy kis fejfájás árán, de nagyon jó térhatású filmeket is lehet látni, és ez a fejlődésnek egy útja, ami én úgy ítélem meg, hogy sokkal előrébb tart, mint amennyire mondjuk az, aki erről nem nagyon hallott, elképzelte korábban, mielőtt meghallott ezt az előadást.
Ez az igazság azt kérdezett, hogy azok előtt ilyen igazából álló képeknek kérdező távolsági képeket mutatnak. Ha ezért én, aki teheti, hogy menjen egy klímatkozima és nézze meg egy valódi felolvírnak, és ott meg lehet látni azért, hogy megtöbbentő hatásokat lehet elérni. Ugyanakkor bizony a, szóval, hogy mondjam, a hátrányok is.
Van egy memória vizsgáló kérdése. Ki tudja megmondani, hogy Budapesten hol volt az első sztárolgó?
Tolni.
És éveken keresztül vetítették a filmeket, úgyhogy az előttem lévő széken volt egy ilyen dupla, hát két polarizációs szűrő, csak nem szemüveg volt, nem kellett fölvenni, azon keresztül nézted a filmet.
Annak idején a film.
Igen, az később, de a Tolni volt, amit úgy hívettek, hogy ez a sztereó.
Tehát azért az a kézből szemüveges história, ez valóban
több mint 150.
Én nagyapámnak volt ez a bizonyos filmkéből álló egy tárkán elhelyezett, mit tudom én, 20 év, amit mindenképp szereóvadott egy ilyen nézőkében, 1932-ből vagy valami helyről.
Ez már csak egy, hogy is mondjam, lazító kérdés, hogy a HDTV-nek mikor volt a hivatalos avatása Angliában? HD televíziónak így írták le. Ott van egy ilyen szép angol módra megírt emléktábla, ahol le van írva, ebből az épületből sugározták a legelső HD televíziós műsort, és akkor értettem meg, hogy a itt volt már előadás, ahol
akkor mit értettek a
HD-t? Az, hogy azt a HD-t értettük, hogy az ahhoz a kérdés
HD-t.
De valójában tényleg ez is olyan, hogy mióta van ez már, és még ha valakinek van kedvet a bográsni, bizony még illatos televízió, nem televízió, mozi is volt, meg mozgatták a széket, hogy olyan legyen a fender ellené. Tehát ezek a dolgok különböző úton alakulnak, mozognak, ezek pedig azt hiszem, hogy korszerű megoldások. Van még valakinek
egy mondatra szeretnék ide egészíteni. Van, ha így egy kis gyártó, tömegre gyártják a 3D-s projektorokat, katalógusok.
Hát egy másik gombot nyomnak meg, a 2D-t vagy a 3D-t, és az jön ki belőle. A gyártó sorból.
És ezek 3D-s projektorok, tehát 3D-s képet produkálva a képen, tehát a képüléket a felépítést.
Ezért én nagyon kellene azt adnám, hogy itt az lesz, ami a
szabványából.
Tehát a lazítás évét éljük most, az elhalasztott digitális televízió fölfelzsíni tévé magyarországi bevezetésének ezévi elhalasztása közben előtte fogunk ezzel is foglalkozni, de most éppen a 3D fele kalandoztunk, hogy tudjuk azt, hogy mi jön azután, hogyha esetleg Magyarországon is előadott lesz rendes földfelszíni digitális televízió. Akkor aki érdeklődik a holografika látogatás iránt, kérem, hogy az élmény színemre küldjönek csak annyit, hogy szeretne részleni. Remélem összejön, és akkor én a csapatot is össze tudom állítani. Köszönöm. Tessék? Akkor én mondom, most utaság még a sörítem, de már nem megy körbe. Az én címem viszonylag egyszerű, mert Torma Si, S-I-vel és még kezdet nélkül pont, gyors, és utána van a kukac, és azután is könnyű, mert panonmail.hu. Tehát tormasi.kukac.panonmail.hu. És akkor remélem összejön a dolog, az egy nagyon nagy látvány, és érdemes megnézni, remélem, hogy lesz a alkalma. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a jövő hónapnak valójában a programja, még a hírlevélben majd megtalálható, és még egy dolgot szeretnék elmondani, azt hiszem, erről nem nagyon beszéltünk még itt, hogy a kábel televíziós szakosztály, meg a vételtechnikai szakosztály és a média klub most már elérte azt, hogy az előadásokról készül egy hangfelvétel, és készül egy másolat a képekről, és ez a HTR-nek a honlapjára fölkerült, kis munkával ott a linkek között meg lehet találni, tehát eljutottunk oda, hogy meg lehet hallgatni újra az előadást, és meg lehet nézni a képeket, úgyhogy otthon a számítógép előtt egy internet kapcsolat után. Most már a harmadik előadás lesz, amely fölkerül a HTR honlapjára. A Tonka Péter, a Zimmer Gábor, és most pedig a Péternek az előadás. Akkor találkozunk legközelebb a program alapján. Köszönöm szépen, még egyszer. Eddig nagyon jó.
Hello, hello.